A linkünket, hogy hallgassák, és tessék hallgatni, Varga Erika a vendégem, a Romani Design tulajdonosa, és elmélyedtünk divatkérdésekben, de hát veled kapcsolatban nem csak a divatkérdéséről kell beszélnem, az üzletkérdéséről. Mikor jöttél rá, hogy ez nem csak kedvtelés, nem csak szép, nem csak kellemes csinálni, nem csak népművészet, hanem üzlet is?
Hát tulajdonképpen én, amikor ötvös voltam, akkor is működtem, mert működtetni kellett ugye az üzleti részét.
Hát el kellett adni, amiket
termeltem. Így van, tehát tulajdonképpen az, hogy az üzletet is csinálni, az engem mindig is érdekelt, hiszen az én családom alapvetően egy kereskedő üzlettel foglalkozó család, tehát ugye ez így egész gyerekkoromtól, ez egy szempont, hogy az üzlet az egy fontos dolog.
Te akkor beletanultál.
Hát tulajdonképpen igen, és az, hogy őszintén szólva a Románit én nem üzleti céllal kezdtem el, mert ott inkább a misszió része az, ami engem sokkal inkább izgatott, de időközben rájöttem arra, hogy van benne annyi potenciál, hogy erre építhető egy üzleti vonal is, illetve tulajdonképpen akkor tudja elérni valójában a célját, mindaz, amiért létrejött, hogyha üzletileg is sikeressé válik.
Mi volt a misszió?
A misszió az így nagyon röviden annyi, hogy a roma kultúra presztízs építéséért dolgozni. Én magam elég fiatalon, még középiskolás koromban kezdtem el ezen a területen dolgozni, különböző szervezetekkel, meg különböző szerepkörben, de hogy ez azért ez így elég hosszú ideig, meg elég korán elkezdett izgatni és foglalkoztatni. Így nagyon sokat foglalkoztam diákokkal, fiatalokkal, tehát mentorációval, oktatással, képzéssel, és...
Szakmában vagy általában? Mármint, hogy a népművészet ápolásában hímezni tanítottál, vagy tanítottál?
Értem. Tehát inkább ezt úgy szoktam mondani, hogy roma népismeret terjesztőként dolgoztam ezen a területen, és akkor ebbe értsd bele azt, hogy a állami gondozott roma fiatalok identitás képével foglalkozni, azt erősíteni, vagy a budapesti roma fiataloknak a tanulási előmenetele mellett ugyanolyan fontos volt az ő identitásuk építésével.
És mi volt ez neked fontos? Gondolom, hogy a te családodban, a régi kereskedő család, akkor ez nem volt akkora gond.
Pontosan ez nem volt gond, aztán, hogy talán olyan fiatalon nem is nagyon értettem, hogy ez nekik miért akkora probléma, de hogy ezt így észleltem, hogy ők ezzel nem tudnak mit kezdeni, és hát úgy szerettem volna nekik ebben segíteni. És természetesen hát azt tudtam, hogy azért nem egy befogadó közegben működünk, úgymond, mint roma emberek, vagy roma fiatalok, és igazából idővel arra jöttem rá, hogy igazából egy befogadó világot, környezetet kell ahhoz fogadni, vagy egy
teremteni,
bocsánat, köszönöm, tehát, hogy egy befogadó környezetre van szükség ahhoz, hogy a roma fiatalok szeressék azt, akik és akarjanak romák lenni, maradni, és annak mutatkozni.
És ezt hogy csinálod?
Hát tulajdonképpen erre találtam ki a Romani Designt, és igazából én egész fiatal korom óta valamilyen területen, de mindig ezzel foglalkoztam. Tehát ez volt a cél mindig, hogy egy ilyen környezetet teremtsek, vagy generáljak, és a Romani Designnal is ezt csinálom, csak azt gondolom, hogy ez egy sokkal hatékonyabb.
Hát igen, nagyon raffinált dolog, mert ugyanis ezt szeretik. Ez szép, ezt igen. Könnyű szeretni.
Igen, így van, hogy én ezen gondolkodtam egyébként, amikor még az ötvös asztal mellett az arany és az ezüsttel birkoztam, hogy hogyan lehetne valami olyan kommunikációt kitalálni, ami sokkal inkább mai, nagyon, nagyon kortárs dolog, és nagyon jó közvetítő csatorna. És ott így találtam rá a divatra, a dizájnra.
És amikor mentorálsz, akkor van egy közösségi ház, van egy terem, ahol rendszer, egy klub, ahol rendszeresen összejöttök, vagy kiársz iskolákba, vagy hogy működik ez effektíve?
Uh-huh. Hát tulajdonképpen ilyen is van, meg ennek az is van, hogy ők jönnek hozzánk, tehát tulajdonképpen ez nagyon sokszor előfordul egy évben, hogy középiskolások, általános iskolások, tehát hogy éppen a napokban is egyeztetünk több ilyen dolgot, amikor jönnek majd hozzánk, tehát úgymond ilyen műhelylátogatásra, de egyetemisták is szoktak jönni hozzánk, külföldi csoportok is, tehát nagyon sokan kíváncsiak erre, és mi meg nagyon szívesen, úgy gondolom, hogy ez nekünk dolgunk, hogy ezt megmutatni, és minél inkább, minél több fórumon bemutatni. És meg egyébként is nekem ez elvám, hogy a nyitott műhely szellemiségűek legyünk.
Voltak-e egyáltalán keserves tapasztalataid, például találkoztál-e rasszizmussal a szakmában,
hogy
vagy
ne.
Akár másutt?
Hogyne. A rasszizmus az nagyon sokféle szinten megjelenik, tehát hogy az egy tévedés, hogyha azt gondolni, hogy az csak bizonyos rétegekben veti föl a fejét. Sajnos nem így van. Összességében azt kell mondjam természetesen, hogy a romani design története az eddig egy ilyen sikertörténetnek mondható, de azért emögött nagyon sok minden van, aminek a részleteivel nem mutatnák senkit, mert elkezdeném, és egy hónapig mesélhetném.
Szóval, hogy ezt még inkább... sok kerültetünk. Hány évet csinálok?
Tulajdonképpen ez a hatodik esztendőnek ugrottunk most neki, tehát öt éve csináljuk. Na, és hogy válaszoljak a kérdésedre, a romani dizájnnal kapcsolatban is voltak negatív élményeink, de inkább olyanok, hogy mondjuk a körúton béreltünk egy évig egy műhelyt, ahol dolgoztunk, és ott a szomszédok egész egyszerűen nem bírtak ezzel megbarátkozni, hogy mi ott vagyunk, és hogy hozzánk roma vendégek is érkeznek, és hogy följönnek hozzánk roma kislányok, általános iskolások, a divatworkshopra, és nagyon sok kellemetlenség volt ebből. Úgyhogy sok szócsata is volt, meg mindenféle.
Feladtad és elköltöd.
Hát tulajdonképpen azt gondoltam, hogy én ezeket a harcokat meg tudom vívni, mert hogy ezek engem nem borítanak már ki, hogy ezekhez én föl tudom venni a kesztyűt, de ugye nem tehetem ki ennek a vendégeimet, meg főként nem azokat a kislányokat, akik gyerekeket, akik odajönnek, fiatalokat, akik kíváncsiak, és örömmel jönnek hozzánk, és akkor bum, ezt kapják a képükbe, tehát hogy azért ezt nem, tehát hogy azt, hogy kihívjuk hozzá, rátok a rendőrséget például. És csak azért, mert csak azért nem mondjuk egy körúton lévő polgári épületnek a körfolyosójában sétálnak. Tehát hogy azért ez...
És hova menekültél?
Hát tulajdonképpen az lát, hogy nekünk van egy nagyon, nagyon kedves donor szervezetünk, az Erste Stiftung, akik segítik a mi munkánkat, és illetve az Erste Bank, és én az ő segítségüket kértem egy hitel felvételéhez, amivel tulajdonképpen egy saját bázist el tudtunk kezdeni építeni, és Rákospalotán tudunk így dolgozni, és nincsenek, nem vagyunk kitéve tulajdonképpen. Tehát a saját bázisunkban dolgozhatunk.
Drágák vagytok?
Ez egy tévhit velünk kapcsolatban, tehát hogy mindenki nagyon ezt hiszi, hogy drágák vagyunk.
Hát
de
mert hogyha... olyan szép holmik és a design holmik azok igen, Magyarországon igen, mindig igen. Nagyon drágák.
Én azt gondolom erről, hogy középárfolyamon dolgoznak egyébként, szóval többnyire a kortárs dizájnerek is, tehát hogy ez a high kategória azért nálunk annyira nincsen meg, illetve hát nincsen fogyasztói réteg nagyon ehhez, és szóval hogy kénytelenek vagyunk ebben a kategóriában dolgozni, akkor is, hogyha nagyon különleges és nagyon egyedi dolgokat csinálunk.
Hát az üzleteitek azok a várban vannak, és ebből gondolom, hogy főleg az idegenforgalom az, ami
igen, mi éltet. Igen, ott mi ismerünk egy nagyszerű üzletasszonyt, Vámos Ágnest, akinek van két üzlete a várban, ő a várban is él fönt, és tulajdonképpen az egy kortárs designer butik, ahol nem csak mi, hanem nagyon fantasztikus kortárs dizájnerek kapnak lehetőséget arra, hogy bemutassák és eladhassák a termékeiket. Hát így Ágnes valamiért megszeretett minket. És,
Istenem, és, miért is? Ilyenkor annyira sajnálom, hogy a hallgató nem látja, hogy miket csináltok. Hát én is úgy szerettem beléd, hogy egy iparművészeti múzeum karácsonyi vásárán, ahol mondtam én 70-80 kiállító volt, és hát azok között valami, és valaki szemet szúr, akkor az biztos valamilyen gyönyörű dolgok. Hányan dolgoznak nálad?
Ez is általában projekt meg időszak függő, attól függően, hogy még hogy milyen megrendeléseink vannak. Tehát alapvetően a Varodában összességében egy olyan 3-4-en vagyunk, illetve hát van az office része, ahol azért mindig van egy ember, aki segít nekem, illetve hát vannak bedolgozók, akik mondjuk a közösségi média kezelésében, vagy a weboldalnak a fejlesztésében segítenek, hogy összességében úgy a teljes csapat az olyan 9 és 12 ember között változik. De ugye ez nem állandó munkát jelent mindenkinek, hanem időszakos munkát is. Tehát, hogy de úgy körülbelül ez a 12 ember azért ez úgy megvan körülöttünk, és ezekre az emberekre tudok számítani, meg ők is ránk.
Amikor tervezel, akkor egy szabászollóval a kezedben, vagy papírral, ceruzával, vagy még tű is célna és anyag is a kezedbe kerül, vagy már nem?
Hát tulajdonképpen én nagyon sok mindent így vizuálisan látok, tehát hogy ez nekem nagyon nagy segítség, hogy valahogy ez egy jó képesség, amit szeretek is használni. És természetesen szeretek rajzolni, de én annyira nem tudok ilyen nagyon cizellált rajzokat készíteni, úgyhogy azért ez az nekem egy kicsi hiányosságom, de az az igazság, hogy nincs is rá szükségem. Mert hogy annyira meg le tudom rajzolni, amennyire a kollégáim ebből tovább tudnak indulni, meg hát meg persze az anyagok segítségével az ebben az próbababára fölteszi és megmutatja azt a formát, megpróbálgatjuk. Tehát tulajdonképpen én miután nem tanultam ezt a dolgot, azt kell mondjam, hogy ezeket a klasszikus módszereket én nem követem. Tehát én saját módszereimet követtem, és azt, ahogyan én ebben tudok dolgozni.
Én nem tudom, hogy ez a klasszikus módszerhez tartozik-e, de megkérdezem, hogy van-e olyan, hogy nagy művésznő beállít hozzád, és azt mondja, hogy Erika, kéne nekem valami 2 hét múlva este valami nagyon. És akkor Erika csinál valami nagyon.
Persze, nagyon-nagyon sok. Hát az utóbbi időben sokszor voltak, meg vannak ilyen megkeresések. Ezeknek én nagyon örülök minden egyes alkalommal, és nagyon megtisztelő, hogy a hazánk nevesebb művészeinek eszébe jut a romani design, és fontosnak gondolják egy-egy alkalommal megmutatni azt, hogy ők nem tudom, szolidarítanak, vagy hát egyetértenek azokkal a kérdés, azokkal az üzenetekkel, amiket mi igyekszünk megfogalmazni így a divat segítségével, mert hogy azért a mi ruháink azért elég karakteres, erős darabok, hát tehát igen. Hogy ahhoz azért kell személyiség, bátorság, egy nagyon oda azért karakán emberségkel, és hál' Istennek nagyon sok ilyen ember van Magyarországon, aminek én nagyon örülök.
Hát csodákat csináltok, de nem azért mondom, persze karakter, személyiség kell hozzá. Gyönyörűséges kis fekete ruha láttam képen, és csak egy ilyen kis finom csíkocska a gallér egyik oldalán, a másikon már nincsen, csak az egyik oldalán. Ez egészen fantasztikus.
Igen, szeretek olyan darabokat csinálni, amikben nagyon finoman, ilyen minimál módon jelenik meg azért az a világ, amit mi képviselni igyekszünk, de ugyanakkor nagyon szeretem az ilyen nagyon burjánzó.
Hát neked ez hivatali kötelesség.
Hát szeretjük, hát tulajdonképpen az egész Varoda színes anyagokból, rózsás kasmír anyagokból áll.
Az előbb említetted, hogy Amerikából hozattál gépet, és az anyagokat hol szerzed be? Itthon vagy azt is külföldről hozod?
Hát sokféle helyről igyekszem, azért ez egy nehéz dolog a mi esetünkben, mert ugye ezek a nagyon speciális anyagok, ezek azért nem kaphatóak Európában egyáltalán. Illetve hát nagyon nehezen beszerezhetőek. Úgyhogy amikor én elkezdtem a románit, akkor a saját közösségem belül kezdtük el gyűjteni ezeket a régi kasmír anyagokat, kendőket.
Mitől speciális ez az anyag, ami itt nincs?
Hát tulajdonképpen a mintája, tehát a mintázata, illetve hát az maga az alapminőség is ugye régebben, amikor még Európa is jól állt ezen a területen, akkor azért ez hozzáférhetőek voltak, itt igen, jobban be tudták szerezni.
Brit gyarmat birodalom szétesett, és azóta Indiából nem jönnek olyan intenzitással a csodálatosan szép anyagok, csak hogy megemlítem, egyszer fordítottam egy könyvet, és iszonyú gondban voltam, mert tele volt ilyen textilfajták neveivel, aminek egyszerűen magyar megfelelője nincs is. Mi azt mondjuk, hogy pamut, na de hát olyan nincs, hogy pamut, ez olyan, mint ha valaki azt mondja, hogy fa, és millió fajta fa létezik. És egyszerűen ezek a textilek, ezek nagyon nehezen hozzáférhetők. Európában is, nálunk meg különösen.
Hát sajnos igen, hogy én emiatt elég szomorú vagyok, meg sokat bosszankodom is miatta, de hát ez a helyzet, és hát próbálom ezt kezelni, és olyan módon teszem, hogy igyekszem a közösségemen belül gyűjteni. Ez egy fontos része egyébként a mi működésünknek, ezt azért emelném ki, mert hogy én ezzel azt is szeretném üzenni a közösségemnek, hogy ezek nagyon fontos, értékes kincsek, amik a mi kultúránknak a képviselői is, hogy ezek értéket képviselnek, és ezeket mi tényleg fölvásároljuk tőlük, amennyit hajlandóak kell adni, mert ugye nem.
Nekik is fontos, hát persze.
Így van, és hogy ezért én nagyon hálás vagyok, hogyha ők ezeket megosztják velünk, illetve hát igyekszem olyan csatornákat is fölkutatni, ahol azért ezeket mai módon is tudom pótolni. Illetve a nagy cél az, hogy saját printeket tudjunk készíteni, úgyhogy erre ez nagyon nagy vágyam, álmom, és remélem, hogy ebben az évben ezt sikerül majd meglépni.
Mi a feltétele? Mi kell hozzá? Hogy...
Hát pénz.
Ja, naív asszony, igen. Mondd, olyan szempontból is, idézőjelben mondom, rendes divattervező vagy, hogy csinálsz szezonális kollekciókat?
Na, ebből a szempontból lehet mondani, hogy rendes divattervező vagyok, igen. Ez jó. Mert hogy csinálunk, igen. Tehát, hogy
és most tavaszra mi jön ki?
Már ezt kihoztuk. Tehát ez a tavalyi Mediclare Fashion Days-en mutattuk be nagy sikerrel. Tényleg nagyon sikeres volt a bemutató, és itt ennek a kollekciónak az a neve, hogy Ikon, mert ennek az volt az inspirációja, hogy kiválasztottam öt olyan számomra ismert és ikonikus outfitet, meg személyiséget így a nagyvilágból, olyan nőket, akik rám is hatottak, és nagyon sok
például.
Nagyon sokat adtak, igen, a mai nőknek. Például Frida Kahlo, Sophia Loren, Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, és úristen, volt még egy, ez most...
Kell egy szőke még a Dietrich mellé.
Ja, Marilyn Monroe, így
ugye?
Van, köszönöm.
Mondtam,
igen,
tudtam én
igen. Na, és tulajdonképpen ezeket az ikonikus, ő általuk jegyzett ikonikus outfiteket ültettem át egy kicsit ebbe a kollekcióba, és akkor így létrejött tulajdonképpen egy ilyen nagyon friss, fiatalos, kicsit oversize, de mindenképpen egy ilyen unisex kollekció, ami nagyon jól sikerült, és örülök is neki, mert nagyon jók a visszajelzések, tehát, hogy szeretik, és azt remélem, hogy majd most tavasszal, nyáron el is fogják kapkodni.
Hát csak kapkodják. Én meg nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál. Vendégünk volt Varga Erika, a Romani Design. Tessék keresni a holmikat, tessék venni a holmikat, gyönyörű szépek. Ez itt nem reklám volt, csak úgy megjegyeztem, egy szórakozottan elejtettem ezt a kis ötletemet. És köszönöm neked, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You
can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright now,
dubést hallja.
Look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, and no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both that I feel and show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Is all you need to see. If there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it was probably me. I hate to say it, I hate to say it, it was probably me. I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, 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 it's probably me, it's probably me. I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, it's probably me, it's probably me, it's probably me. I hate to say it, it's probably me. I hate to say it.
perceken belül telefonon fogok beszélgetni Éva Mihály Amicsájjal, akinek két élete van, egy Izraelben és egy Magyarországon. Éva városgazdász újságíró, de Izraelben új hivatást választott magának. Mi itt Magyarországon azt a kifejezést használjuk erre a hivatásra, hogy lakberendező. Ő inkább azt a kifejezést használja, hogy lakástervezéssel foglalkozik. Tehát olyan lakástervező, aki részt vesz a lakásnak a felújításában, átalakításában, több mint 500 projektje van, de ő azon lakberendezők közé tartozik, akinek nem elég, hogy szétveri a lakást és újraépíti, hanem önzetlenül arra is módot ad, hogy ezt ki megtanulja maga csinálni, vagy elképzelni, vagy megtervezni, hogy mit is kéne az ő lakásával kezdeni ahhoz, hogy élhetőbb, emberibb legyen. Magyarul tanítja is. Éva most hazaérkezett, és hamarosan indul 3 workshopja, ahol 10-15 hallgatónak elmagyarázza, hogy hogyan működik ez a munka. Évát hívom telefonon, és megkérdezem, hogy mi az idei tanmenet. Szerbusz, Éva Faragó Judit vagyok a Rádió Bécsben, már adásban vagyunk.
Nagyszerű. Én éppen beértem a Népudvarba Pécshez, itt most csönd van és nyugalom, hogy téged vagyok.
Már elmondtam, hogy te olyan önzetlen lakberendező vagy lakástervező vagy, aki nem csak csinálod, hanem meg is tanítod, hogy hogy kell ezt csinálni. Pécset is tanítani fogod?
Nem, itt egy egészen más okból vagyok itt. Most fogok venni egy kis földet, meg házat egy dráva menti kis faluban, mert én a jövőt most már nem Budapesten látom, hanem a vidéken, úgyhogy de ez egy magánügy.
És igen, természetesen át fogod építeni a házat.
Igen, de én szeretnék termelni, tehát az döbbentett meg, amikor ott jártam, hogy ott van egy falu, csodálatosan szép és nagyon jó adottságokkal, és senki nem termel semmit a kertben. És én gondolom, hogy akár a nagyszüleim, falusi nagyszüleim mellett tisztelgésként is, de életem végén szeretnék valamit a földből is alkotni, nem csak a házakból.
Foglalkoztál eddig egyáltalán kertészkedéssel, vagy földdel, vagy növénytermesztéssel?
Annyira igen, hogy Tel Avivban, amikor megvettem egy földszinti lakást, egy társasháznak a földszinti lakását, és körbe kert volt, amit senki nem gondozott, azt úgy nekiestem, és 10 év alatt egy nagyon szép kertet építettem abból, saját ambíciómból, saját pénzemből, de végül is nagyon érdekes, hogy ez a közös tulajdon úgy emlegették, hogy az Éva kertje.
Mert, hogy hát Éva csinálta, akkor Éva kertje.
Igen, tehát van valami erős vonzalmam a kertekhez, vagy a földhöz.
Akkor most térjünk vissza az eredeti témára, vagyis, hogy tanfolyamot hirdettél, és tanítod is az embereknek azt, amivel eddig jobbára foglalkoztál, vagyis a lakások emberibbé, élhetőbbé tételét, és amikor előzetesen beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy téged főleg ezek a nagy terek, ezek a régi századfordulós, múlt század elejé nagy lakások izgatnak, amit meg is értek, mert ott aztán van miből mit átalakítani.
A dolog ott kezdődött, hogy én 75-ben diplomáztam, mint városgazdász, és a 70-es évek elején a belvárosok rehabilitációja volt a kutatási területem, és én ezt nagyon komolyan gondoltam, csak akkor senki nem nézett jó szemmel rá, mert akkoriban lakótelepeket építettek. De én akkor is úgy gondoltam, hogy a élhető város az úgy néz ki, hogy bent viszonylag kis területen az emberek megtalálják a munkájukat, a lakásukat, a szórakozásukat, mindent. És az valójában el kell tenni egy emberöltőnek, szinte én most 60-on felül, most veszem igazán észre, tehát látom, hogy ez történik, mert hogy az emberek felfedezték újra a belvárost, és ezekben a belvárosi házakban, tehát ezekben a századfordulós házakban fantasztikusan izgalmas lakásokat csináltak az akkori életformára, ami nyilván nem a mostani, tehát át kell őket alakítani, de nagyon jó lehetőségek vannak benne, tehát gyönyörű szép terek vannak, ki kell találni, és újra kell funkcionálni. Ezért mondtam azt, hogy én nem hiszem, hogy lakberendező vagyok, én újra funkcionálom ezeket a tereket.
Nem rossz indulatból kérdezem, de hát azért Magyarországon óriási lakótelepek vannak, ahol pici lakótelepi lakások, és ha valamik újra funkcionálásra szorulnak, hát akkor ezek a lakótelepi lakások. Ezekkel egyáltalán nem foglalkozol, nincs bennük fantázia, vagy reménytelennek tartod, vagy úgy gondolod, hogy ez egy másik szakma?
Én vannak építészek, akik foglalkoznak ezzel, nekem engem soha nem vonzott. Tehát ez, én nem akarom az egész világot megváltani. Én, ahogy mondtam az elején, én most inkább a falvak felé fordulok, tehát mint település is, mint lakókörnyezet is, mint megélhetés is, mert ez engem borzasztóan zavar, hogy ott van egy termőföld és éheznek a gyerekek, szóval ez egy olyan abszurdum, amit én nem tudok megemészteni. Engem ez érdekel, engem a lakótelepek nem érdekelnek. Akkor se szerettem őket, amikor építették őket, akkor is tévedésnek találtam. Én most, hogy Pécset vagyok, itt is például a Király utcában vagyok, ez az én otthonom, vagy az én jó, kellemes terem, a kertárosztot kifejezetten utálom. De hát vannak olyan emberek, akik ott érzik jól magukat, csinálják ők, tehát semmi gond azon nincsen.
Jó, hát én ezzel nem foglalkozom. A világ, hát érthető, van, aki ezt választja, van, aki azt választja, van, akinek ez jut, van, akinek az jut.
Viszont abban igazad van, hogy ha például valaki a workshopra eljön azzal, hogy van egy 250-es belmagasságú dobozszerű lakása, hogy azzal mit lehet csinálni, azért én azzal is foglalkozom. De én magam jó szántából nem, de ha valaki megkeres ezzel, csináltam már olyat, hogy 30 négyzetméteres lakásból, hogy lehet valami egészen eredetit csinálni, még akkor is, ha nincsenek nagy belmagasságuk.
Mi a kedvenc munkád? Melyik az a lakás, melyik az a típus, vagy akár egészen konkrétan? Mi az, amit te nagyon szeretsz?
Hát biztos, hogy az első, amit Budapesten építettem magamnak, ami hát a szomszédok azt mondják, hogy annál reménytelenebb hely nem nincs az egész házban. Ez egy 100 fős, körülbelül 75 albetétes budapesti bérház a 8. kerületben. És tényleg reménytelenek látod, de még a legreménytelenebb lakásban is vannak nagyon érdekes pontok, amiket az ember megtalál, akkor jót lehet csinálni belőle. És talán ez az, ami most már lassan megérett arra, hogy akár el is adjam, és megváljak tőle, hogy tovább tudjak lépni, de ne nagyon nehézemre esik, mert nagyon kedvelem, meg nagyon szeretem, nagyon sok munkám van benne.
Hány lakásban éltél úgy nagyjából eddig?
Nagyon sokban. Nem tudom hirtelen összeszámolni.
Csak hát az igazságtalan, hogy belaksz egy lakást, megcsinálod magadnak, átépíted, és akkor tovább mész.
Szerintem ez egészséges dolog egyébként. Egyrészt nem hurcolok magammal túl sok motyót, tehát egyre kevesebb holmival tudok tovább lépni. És ez mindig egy megújulás is. Tehát az új kihívások, azok mindig megfiatalítják az embert.
Az előbb egy fél mondattal utaltál rá, hogy azért is izgat téged a vidéki élet, a kertészkedés, meg a gazdálkodás, mert hogy nagyon bosszant, hogy sok ember éhezik, és hát valamit itt is tanítani, tenni kéne. Ezt konkrétan hogy képzeled? Van erre vonatkozó terved már?
Nézd, én 2010-ben indítottam két lapot is, weblapot, abban is azt mondták, hogy ez hülyeség, és tényleg abban megélni nem lehet, tehát hiába van nekem egy újságíró diplomám, azzal igazándiból nem tudok mit kezdeni, de saját magam fenntartom ezt a két weblapot, az egyik a várossal és a település szervezéssel, a kártszervezéssel foglalkozik, a másik az a másik énemmel, az a zsidósággal és Izraellel, mert ugye ezt ismerem jól, és abban is nagyon sok mindent kell még szem az emberek tudatába bevinni, tehát arról is írok, de hogy a témánál maradjunk a lakásokat és a településeket, ezt én egy egységként kezelem, tehát egy olyan lakókörnyezetként, ami fontos, hogy az minőségi legyen, és persze, hogy abban jól éljünk. Most ez a jól éléshez hozzátartozik az, hogy megéljünk, és engem nagyon régóta foglalkoztat ez a dolog, úgyhogy 2010 óta több cikket is írtam, és több kutatást is végeztem ez ügyben. Engem rettentően felháborít az, amikor falon az emberek éheznek, szóval ez valamilyen tehetetlenségnek érzem, hogy ez egyszerűen égbe kiállt. Úgyhogy ezért erről írni már nem nagyon akarok írni, hanem inkább leírni egy folyamatot, hogy lehet ezt megfordítani.
Hát nagyon köszönöm neked, és sok sikert kívánok az újabb és újabb magyarországi vállalkozásokhoz, akár lakásról, akár másról szó van, és köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Minden jót kívánok neked.
Nagyon szívesen, és köszönöm, hogy hívtál, viszlátok.
Éva Mihály Amicsájt hallották.
Life is to go on, believe me. The world could show nothing.
without you.
volt a 8. csütörtöki kalap, ilyenkor déli verőn, amit sikerült napsütésileg megőrizni önöknek. Én búcsúzom, Madár Tamás volt a segítségemre, Faragó Juditot hallották.
Show.